Hát egy kicsit azt hiszem nehéz lesz, amire én most vállalkoztam. A szerelem meg az igazi emberi kapcsolatok, ugye ez úgy
jelenik meg a mindennapokban, akár pszichodrámát vezetek, akár egyéni terápiát, hogy általában ez a probléma látszatra. Tehát vagy azért jönnek, mert partnert szeretnének, vagy azért jönnek, mert a kapcsolat problematikáját fel kellene dolgozni, esetleg egy elhúzódó gyászreakció megsegíteni, és ez rengeteg. És persze az emberek van egy saját élete is, ahol történnek a dolgok, és ebből sok minden összejön. Én most egy kicsit az ego oldaláról, vagyis a tudomány oldaláról próbálnék közelíteni, azzal együtt, hogy nem hiszem, hogy ez igazi megoldást tudna adni, de az ismeretek azért hozzásegítenek, hogy másképp értsünk valamit. Hát ugye ez a szó, hogy szerelem, az igazán nem vizsgálható. Miért nem vizsgálható? Mert azért, hogyha vizsgálni akarjánk, akkor a megismerő, a megismerés folyamat és a megismerés tárgyából a szerelem érzést vagy jelenséget tárgyá kéne tenni. Ehhez meg kell ölni. Ugye azért igazán az emberrel a tudomány nem sokra jut. De hát azért a másik nehézség bele, hogy nehéz meghatározni. Tehát egy olyan érzelmi állapot, ami sokba hasonlít, sokba különbözik, lehet érezni, lehet tudni, hogy valami van, de hogy az pontosan mi, azt nagyon nehéz megmondani. Van egy másik gond is a sok mellett, az az, hogy a szeretet és a szerelem a magyar nyelvben külön van. De nem minden nyelv van ezzel így. Ugye például olyan meghatározások vannak, hogy Harlow The Nature of Love címet adta annak a vizsgálatnak, ahol a majmoknak vizsgálták a kölykeikkel való kapcsolatát, hogy az agy a gyerek kapcsolatra tapasztalatokat szerezzenek. És ő ezt love-nak tartotta. A magyar nyelv azért aránylag elkülöníti ezt a két fogalmat, és hát itt van ugye a szexuális gerjedelem, ami hát azért egy nagyon erős ösztöndrive, aminek a megjelenését ugye a felettes énünk, ha most pszichológiailag gondolkozunk, akkor megnehezíti, hála Istennek. Kisebb-nagyobb zavarok azért vannak, ugye hát például a kriminalitásban, vagy az erőszakos cselekvényekben, vagy a korai gyerekkori szexuális traumák ugye nagyon gyakoriak. Amerikában például azt találták, hogy a hölgyeknek a 8%-a mondta azt, hogy vele történt ilyesmi. Amit ha utána vizsgáltak, akkor 20%-ban igaz volt, és ez nagyon magas szám. Tehát, hogy ez a szexuális gerjedelem, amit kezelnünk kell, az nem egy könnyű dolog. Én teljesen egyetértek az előző előadásra, hogy a hit a legjobb út. De sajnos elég kevés ember van, akinek mély hite van, és ez tud neki segíteni azoknak a problémáknak a megoldásában, ami az egójába keletkezik. Hát azért nézzünk egy ilyen tudományos meghatározást, egy ilyen féltudományosat, tehát sajátos érzelmi állapot, amit az jellemez, hogy a tudat egy másik ember képével, emlékeivel van tele, és a személyiség motivációs rendszere leginkább arra irányul, hogy ennek a másik embernek közelébe lehessen lenni, mégpedig szexuális kapcsolat formájában, vagy legalábbis ahhoz közeliben. A másik ember képe különlegesen pozitív értékminősítést kap ilyenkor. Benne van ugye ebbe a szexuálisan birtokolni akarja a másikat, és óriási jelentősége van ebben az állapotban a kölcsönösségnek. Amikor erről beszélünk, akkor be kell még léptetni a jövő dimenziót is, tehát szerelmes embereknek nagyon erős igényük van a közös jövő elképzelésére, és aztán ugye persze jönnek a csalódások, láttuk az előbb a statisztikát. Ha ebben a kapcsolatban nincs kölcsönösség, akkor a szerelmes ember arra törekszik, hogy ezt a kölcsönösséget létrehozza, vannak erre példák még akár kriminális szinten is. Nagyon erős ennek a drive-ja, tehát a hajtóereje. Érintenünk kell ezzel kapcsolatban a szenvedélyről néhány gondolatot. Ez egy nagyon erőteljes érzelmi állapot, indulati állapot. Erős, szinte oldhatatlan törekvés valaminek a megszerzésére, megvalósítására. Általában ez jó érzés, öröm, ha beteljesül, és egy nagyon erős vágy, hajtóerő, ha nem. Ezzel alakul ki a következő szó, a függőség. Tehát az emberek függőségbe kerülnek, ez a kémiai anyagoktól kezdve az alkoholon keresztül az emberi kapcsolatig mindenhol megtalálható. Ugye ezek az egónk reakciói, természetesen ezek mind meghallathatók. Az előadás második felében majd próbálom azt érinteni, hogy az ego szintjén hol vannak azok a zavarok, amiből ez következik. És hát azonnal jön ugye az örömelv, ami Freudnak az egyik alaptétele volt, hogy a tudattalanunkban az örömelv uralkodik, vagyis arra törekszünk, hogy minden késztetésünk, vágyunk azonnal megvalósuljon. Ezzel szemben alakul ki ebben a gondolkozási rendszerben a felettesén, ami ezt megakadályozza. A beteljesületlen szerelem egy nagyon erős kapcsolat. A beteljesületlenség, ugye a kölcsönösség hiánya, a jövő dimenzió hiánya, és nagyon erős, tartós érzelmi állapotot tud létrehozni. Ha ezt pszichoterápiásan nézzük, elmondanám csak, hogy én a pszichoterápiát nem tartom spirituális lehetőségek megválaszolására alkalmas dolognak. A pszichoterápiát ego problémák kezelésére tartom, és a aránylag stabil egónak a továbbfejlődése már nem pszichoterápiás módszerekkel történik. Ez nagyon fontos, hogy így elkülönítsük. Tehát a beteljesületlen szerelem nagyon sokszor sokkal tartósabb tud lenni, mint egy beteljesült szerelem. Ugye ide tartozik a plátói szerelem, ami nagyon erősen kapcsolódik ide. Itt a szexualitásról van egy lemondás. Ez a lemondás egy nagyon fontos dolog, és igen nagy lehetőséget is tud adni a személyiség fejlődésére, de ugyanakkor sérülékenyé is teheti. Meg kell említeni a teljesség kedvére a homoszexuális szerelmet, ugye a szexualitás különbözősége nem feltétele a szerelmi érzésnek. Itt még erősebb a szexuális vágy a másik iránt, tehát még nehezebben kezelhetők ezek a drive-ok. Belép ebbe a kapcsolatba a féltés, amikor féltem a másikat, ugye ebben az erős érzelmi kapcsolatban, meg a többiben is a rivalitás, a rivális megjelenése az nem kívánatos, és nagyon erős az a féltés, ami átvezethet egy féltékenységhez. Ugye itt egy túlzott törődés és félelem van a partner elvesztésével kapcsolatban, és hát ennek nagyon sok furcsa formája tud lenni. Mondanék egy esetemet, egy szerelmi tébolyban szenvedett egy fiatal... Ja igen, köszönöm. Egy fiatal hölgy, és a sportuszodában úszott, és azt hallucinálta, hogy az úszómester a You Are My Destiny-t énekli neki. Tehát, hogy annyira meg lehet változni ebbe az erős érzelmi állapotba az én határok gyengék, hogy ilyen hallucinációs sorozatokat lehet tapasztalni. A kételj a partnerrel szemben és a bizalomhiány az nagyon sok feszültséget okoz, nagyon sokszor a kapcsolatnak a felszámolása követi. Ugye itt, hogy ez mennyire megalapozott vagy nem, az persze mindig kérdéses. Itt nagyon erős a vágy, ugye a birtoklásra, a behatolásra, a befogadásra, kielégülésre, újra és újra. A testi kontaktus nagyon fontos, és itt nem csak a szerelmi kapcsolatoknál találjuk ezt, hanem például anya-gyerek kapcsolatban is ugye nagyon sok a testi közelség, és ez az egészséges személyiségfejlődésnek az egyik alapja, de a későbbiekben, ha ez nem oldódik föl, akkor azért ebből is elég sok probléma szokott lenni. De most hogy valósul ez meg ugye a társadalmakban, egy picit áttérnénk erre? Hát a tulajdonviszonyok kialakulásával az érzelmi kapcsolatokra is próbálták az emberek a tulajdonviszonyt kiterjeszteni. Ugye létrejött a kettős morál, ami azért így elég jellemző, talán még most is nyomai megtalálhatók. és például a latin kultúrában ugye a férfiaknak szinte állandóan kell udvarolni, a nőknek pedig szűzen kell házasságba lépni. Ebből elég sok konfliktus, gondoljunk vissza arra rengeteg olasz filmre, amit lehetett egy időben látni, és mindig ilyen szerelmi kapcsolatok voltak a háttérben, de ez Dél-Amerikában és Közép-Amerikában is így van, tehát átimportálódott vagy exportálódott máshova is. És itt nagyon sok feszültség van ebből. Kialakulnak a társadalmi normák, amik erősen szabályozzák a szerelmi kapcsolatot, és kialakulnak szerepviszonyok. Tehát nagyon sokszor a szerepviszonyok miatt maradnak benne a kapcsolatban az emberek, és ez intézményesül is. Ugye itt egy végtelen érdekes kérdés, hogy a hindu társadalomban, ahol a válás még ma sem elfogadott, ott ez hogy történik. Most ebben én nem akarok belemenni, hogy elemezzem, de nagyon sok hasonló társadalmi jelenséget lehet látni, ahol nagyon erősek a normák, talán hála Istennek, és ezeknek a megszegése szinte föl sem merül. Akkor lépünk. Hát ugye van egy romantikus szerelmi séma, ez az újkortól itt végigkísér bennünket, a trubadúrok, lovagok, ugye Rómeó és Júlia, és milyen érdekes, hogy nem Júlia és Rómeó, és ennek a különféle történetei ugye ma is még állandóan megjelennek, hiszen ezek nagyon erősen emberi helyzetek. És ez a romantikus szerelmi séma most is áthatja még a mi társadalunkba is a gondolkozást. Nagyon sokszor el is indít, majd mi megmutatjuk, két fiatal találkozik, akinek a családi háttere nagyon rossz, és ők majd megmutatják, hogy megadják egymásnak mindazt, amit egyik se kapott meg, és belebonyolódnak egy házasságba. Nagyon gyorsan jön a gyerek, hogy bebizonyítsák, hogy ők milyen jó szülők, és aztán jön az éretlenség, tehát elég gyakori ez a helyzet. Most azért ennek a pszichológiailag nézzük, akkor a szenvedélyes szerelemnek rengeteg előnye van. Ezt majd egy-két ábrán, ha eljutunk, addig mutatnám is, hogy hogy van. És a személyiséget föl tudja lazítani, az én határokat föllazítja, és lehetővé teszi a változást és az alkalmazkodást. Van egy homogámia törvény, most kicsit gyorsítok, ez azt jelenti, hogy körülbelül azonos érdeklődési társadalmi helyzetű és hátterű emberek szokták keresni egymás kapcsolatát. Ez egy elég fontos dolog. Amikor én egyetemre jártam, az nagyon rég volt, akkor jelentek meg az első négerek és színesbőrök az egyetemen, és magyar lányok ugye feleségekké váltak, aztán követték az urukat valahova, és nem sokkal utána azért visszajöttek. És hát ugye itt lehetett látni, hogy azért ez a homogenitás hiánya azért az egy elég komoly probléma. Természetesen, ha mélyen tudnak kapcsolódni egymásra, és nem csak az ego szintjén, vagy a vágyak szintjén, vagy a itteni el nem fogadás megoldására, akkor ez tud tartós kapcsolat lenni, de nem könnyű megdolgozni. A komplementaritás az azt jelenti, hogy ha az egyik személyiségben lévő hiányt a másik tudja adni, és a másik hiányát a másik, akkor ketten többek lesznek, mint a kettő együtt, tehát ki tudják egymást egészíteni. Azért itt megjegyezném azt, hogy ha valaki egy nagyon erős anyai függőségből jön, és ahhoz választ partnert, akkor nem biztos, hogy az, ha fejlődnek a kapcsolatban, tartós fog maradni. Erre majd talán kicsit részletesebben kitérünk. És hát ugye a szexet tartják átlagember szintjén a legfontosabb komplementaritásnak, ami ki tud egyenlíteni, és ezt metaprogramnak is lehet nevezni tudományosan. Olyan programok állnak a felek rendelkezésére, ahol ki tudnak békülni a konfliktusba, a feszültség keletkezik. Ez az egyik legerősebb, az együtt megélt szexuális élmény. A szerepkényszer, környezeti elvárás, ugye mit várnak el a rokonok, mit kell nekünk tenni, hogy legyen, ezeknek nagy szerepe van a kapcsolatokban, és hát ide írtam a krízist. A krízisről, mint általános pszichológiai jelenségről illik annyit tudni, hogy egy nagy lehetőség a változásra, de egy nagy lehetőség a visszafejlődésre is. Tehát ilyenkor regresszióba kerülünk, és akár a magzati létig, vagy a kólyás létig is vissza lehet regrediálni egy-egy krízisben. A krízis megoldás a személyiség érettebbé válása. Ugye a házassági vagy szerelmi kapcsolatokban gyakoriak a krízisek, ez vagy szakításhoz, vagy továbbfejlődéshez vezethet. előkészítve az újabb konfliktust. Ugye van a szerelemnek mindent megoldó hatalma, ez főleg a könyvekben, meg a történetekben, vagy a filmekben van így, és hát nagyon gyakoriak, amikor ugye ebben a mindent megoldó hatalomban csalódunk, akkor jön a csalódás, és szembe kell néznünk az illúzió vesztéssel. Ezek rendszerint valami korai szülőkapcsolatok rávetítései a partnerre, és akkor ugye vissza kell térnünk a realitáshoz. Azt lehet mondani, hogy a mai pszichológiai ismereteink szerint a szerelem él, fontos a modern ember számára is, és kell a jó párkapcsolathoz. Előnyös, ha nem romantikus lángolás, hanem fokozatosan fejlődő egyenletes teherpróbákat kiált szerelem az együttélés alapja. Most ugye ez pszichológiailag van meghatározva, ezzel én teljesen egyetértek, ha például valaki a partnerével elkezd valamilyen irányba haladni, ami netán spirituális irány, azzal is egyetértek, hogy ezek egyfele vezetnek, és mindegy szinte az elején, hogy mit közvetítenek, az biztos, hogy egy nagyon erős kovász a kapcsolat fenntartására. És akkor ezt az ábrát azért mutatnám csak meg, nem akarom elmondani, mert kifutnánk az időből, hanem azt mondtam az előbb, hogy regresszió következik be a kapcsolatokba. És ha itt bal oldalt megnézzük, akkor a feltétlen mindenhatóság. Fejletlen személyiségű emberek elvárják a másiktól, hogy az ő feltétlen mindenhatóságokat elfogadják. Ugye a következő szint a mágikus, hallucinatoros mindenhatóság érzés. Erős mély szerelemben ez nagyon sokszor bejön. Rágondoltam, és ő is rám gondolt. Ugye, tehát, hogy ilyen jelenségek megfigyelhetők. A mágikus hangok, jelek, mozdulatok, ugye ezek a rituálék, amik például egy szerelmi kapcsolatban létrejönnek a két fél között, az nagyon hasonlít ahhoz, ahogy a beszéd megjelenés előtti csecsemő viselkedik a világgal. Van a mágikus szavak, gondolatok, amikor szavakkal, gondolatokkal irányítjuk a világot, úgy érezzük, mit nekünk a probléma, mi mindent megoldunk, mi mindent legyőzünk, ugye jól ismert. A projekció az azt jelenti, hogy ha bajba vagyok, azért csak is a másik a hibás. Na, ez szokta aztán fölélni az intim kapcsolatot. És hát ott vannak az identifikációk, ideálok. A mostani társadalmunkban nem akarok politikai kritikát mondani, hát nem nagyon lehet találni idealizációra alkalmas szemét, vagy mintát. És hát ugye aztán az érett személyiség, menjünk is tovább. Kicsit beszélnék a csecsemőkutatásról. Tehát a pszichoanalízis nagyon sok tételt fölállított, egyet sem akarok most ebből elmondani, de elkezdték megnézni az anya gyerek kapcsolatot a magzati léttől kezdve, ez döbbenetes eredményekre vezetett, a két órája megszületett újszülött képes arra, hogy az anyja, tehát egyszer szopott már, tételezzük fel, az anyja melltartóját egy másik szoptatónő melltartójától megkülönböztesse. Tehát óriási dolgokat tud egy csecsemő csinálni, és ez azért nagyon fontos, mert ahhoz, hogy megértsük, hogy erős érzelmi állapotba és szenvedélybe került emberek miért viselkednek valahogy, annak a gyökerei itt vannak, és az ego kialakulása is innen indul. Most ebben nem akarnék nagyon belemenni, Störne nevezettű kutató vitte ezt elég alaposan végig, és az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a felbukkanó szelférzet az az első pár hét, a szubjektív szelférzet, amikor rájön arra a csecsemő, hogy tudata van, és másnak is van tudat, és ez a két tudat tudsz kapcsolódni egymáshoz, és aztán megjelenik a szó, a második jelzőrendszer, és ezzel ki is tudjuk ezt fejezni, nagyon fontos. Most amiért ez itt vastagabban van szedve, az azt jelenti, hogy nem fázisokba fejlődünk, hanem ezek az egész élet során megmaradnak, és élethelyzetekben visszatérhetünk korai formákhoz, és ez nagyon erősen a szerelmi kapcsolatokban megjelenik. Ugye a felettes énről egy-két gondolatot mondanék. Ennek két hatalmas fegyvere van, az én ideál, ami ennek szerettek volna lenni a szeretett személyek, ugye ez gyakorlatilag szülők, hogy legyek, és én annak megpróbálok megfelelni. És amikor ez nem megy, akkor jön a lelkiismeret, mert attól félek, hogy elvesztem a szeretetüket. Most ez az emberi kapcsolatokban iszonyú erősen megvan. És hát az egy nagyon nagy kérdés, hogy a lelkiismeret az pozitív vagy negatív. Bizonyos irányba visz, ami a fejlődést jelenti, vagy regresszióba visz, és visszafejlődik. És az az én ideál, amit beépítettem magamba, az segíti az én fejlődésemet, vagy nem segíti. Ezek nagyon alap kérdések, mindig emberi helyzetekben ki kell elemezni őket. Nézzük meg azt, hogy egy párkapcsolatban tudományosan mik azok, mik segítik az intimitást. Ugye a szeretet és szerelem képessége kell, hogy legyen valakiben. És itt a szeretet az szinte határtalanná tud válni. Nekem, mint gyakorló 67 éves terapeutának az a véleményem, hogy egy fejlett személyiségű ember bizonyos életkor után nem tud szerelmes lenni, ha fejlett és egészséges. Ez lehet, hogy szörnyű info, de nem tud regresszióba kerülni, nem tudja az én határait föllazítani, és nem tud elmerülni az irrealitásba, és nagyon jól tud intimitásban lenni igazi kapcsolatban, nagyon mély szeretett kapcsolatban, de akkor nem lesz szerelmes. Tehát ez egy fejlettségi állapot. Ugye emberek, akik hetente képesek szerelmesek lenni, azok valószínűleg nagyon fejletlen személyiséggel rendelkeznek. Összetartozás, hogy tudjon összetartozást érezni, őszinte tudjon lenni és bizalmat érezzen a másik iránt, értsék meg egymást, tudják a feszültségek megoldását, ugye ezt megküzdési mechanizmusnak hívjuk szakzsargonba, kielégítő nemi kapcsolat legyen, ez nem véletlen a hatodik, tehát nem ez az első. De nagyon sokan ezt gondolják. Az önállóság legyen, és kialakuljon a mi tudat. Tehát, hogy legyen egy ilyen a tudatunkban, hogy mi. Ugye, amikor csak az van, hogy én, akkor vagyok narcisztikus, és akkor vagyok az ego által megszállva. Ezek általában nem szoktak tartósak lenni, és itt egy kicsit viccként mondanám, hogy a igazi szerelem a narcisztikus embernek van, mert mindig önmagába szerelmes, aki mindig kéznél van. Mindig újra és újra megbocsájt magának, és igazából nem csalódik magába. Csak ennek az az ára, hogy emberi kapcsolatra nem képes. Ugye ez egy fejlődési elakadás. Hát még van egy ilyen nagyon érdekes kötődés elmélet, ami azt mondja, hogy a korai kötődési minták, és itt az élet első három éve a lényeges, ez határozza meg a későbbi intim kapcsolati választásokat és viselkedést. Most van egy reflektív elmélet, ezt úgy gondolkoztam, hogy megmerjem elmíteni, ez nagyon nehéz, de enélkül nem igazán érthető pszichológiailag az emberi kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy a saját magunk és mások viselkedése mögött automatikusan mentális állapotokat, szándékokat, vágyakat, vélekedéseket, érzelmeket feltételezünk. Tehát ha én valakivel kapcsolódok, akkor én ráérzek arra, hogy igazán amit mond, amögött mi van. Most ha ez a képesség nincs meg és nem alakult ki, és a súlyos korai személyiségzavaroknál, borderline zavaroknál, narcisztikus zavaroknál, súlyos pszichoszomatikus betegségeknél nincs ilyen képesség, állandóan félrekódolják a valóságot. Természetesen az az igazi, hogyha én bennem ez egy nagyon erős szeretett kapcsolat, például az Istennel, vagy a bölccsel, vagy a saját lényegiségemmel, vagy az Atmannal van, akkor az ehhez való viszonyulásom segít ebbe, hogy egy másik emberbe lássam a jót, lássam benne a esetleges rossznak látszó cselekedete mögött is a jó lehetőségét, de ehhez nagyon fejlett mentalitással kell rendelkezni. Hát, mikor kell? Egykor, ugye? Jó. Tehát itt van egy egyszerűbb ábra, majd egy kicsit bonyolultabban is megnézzük. Ugye ez Jungnak a személyiség modellje, ahol nem mennék bele a részletekbe, van egy olyan, hogy animus és anima. Van egy olyan, hogy persona. Persona külvilággal való kapcsolatunk. Az animus-anima az én érzés alatt van, és összeköt bennünket a kollektív tudattalannal, azokkal az archaikus képekkel, amik tökéletesek bennünk. erről így mondanám, hogy Jungit elég messze eljutott, azzal együtt, hogy azért el is akadt. Tehát az archetipus az egy tökéletes forma. Azonban a tartalma az már szennyezett. Méghozzá részben az egyéni élettörténettel szennyezett, az elfolytásokkal, és amikor ez betör a tudatba vagy megjelenik, akkor ez a szennyezett forma jelenik meg, és a pszichoterápiában, ha valaki például a Jungi analízisbe jár, akkor az a cél, több év után jut el ide az illető, hogy ezeket az archetipusokat kitisztítsa a személyes szennyezettségtől, és azok igazi formáikban jelenjenek meg, és a legalsó archetipus az az Isten archetipusa, vagy a Selbst. Jung itt megállt, és nem ment tovább, mert azt mondta, hogy ez a vallás dolga. Hát ugye ez az egyszerűbb Jungi ábra. Most nem fogjuk megérteni, de nem törekszünk rá, hogy megértsük, mert az hosszú lenne, hanem ott van egy tengely, az a tengely pedig a Selbstnek a tengelye, ami körül ez a rengeteg minden forog, és hallad a tudatosulás felé. És ez a tudatosulás azt jelenti, hogy eleinte az egyéni tudattalant kell átdolgozzunk, a későbbiekben a kollektív tudattalant, és minden tudottá válik. És ha valakiben ez megtörténik, akkor lesz megvilágosodott. Az, hogy milyen mértékig, az persze több szinttől függ, és ez mind ott van bennünk. Tehát például, ha most visszatérünk a szerelmi kapcsolatokhoz, akkor azt kellene, mondok egy-két típusos dolgot, a többibe nem bonyolódunk bele, mert nem lesz már idő rá. Tehát, hogyha van egy olyan anya, aki kisajátította a fiát, és ebbe egy olyan, ugye belekerül az ő képe, mint anyakép, és ez tölti ki a férfinek az animáját, vagyis a férfinek a nőkkel való kapcsolódási lehetőségének az archetipusát, tehát a tökéletes formát szennyezi az anya viselkedése bizonyos mértékig, akkor az ilyen férfi feminin hangulatlabil, ingerlékeny, inkább okoskodó, mint igazán okos, túl puha, nem küzdőképes, és rendszerint egy maszkulin nő rabszolgája lesz, tehát egy férfias nő rabszolgája, vagy sodródik az őt előbb-utóbb továbbadó nők között. Most ennek van azért egy még durvább formája, amikor van egy ilyen anya. Ha az az anya a fiába mindent, ami férfi, és főleg a ugye segített ennek a létrejöttében, az a férfi, aki rendszerint már ugye akkor el van távolítva, hasonlít is ez a fiú, akkor lesz a homoszexuális fejlődés irány. Tehát ez sokkal durvább is tud lenni. Az anyai viselkedés nagyon meghatározza a bennünk kialakuló dolgokat, és ugye egy férfiben az anima, az nagy mértékben az anya kapcsolat és a körülötte lévő nő kapcsolatokból ad tartalmat. A forma az tökéletes, csak a tartalom lesz, ugye nem teljesen tökéletes. Nézzünk egy másik variációt, amikor van egy olyan nő, akit az apa száll meg, ugye ezt így a freudi gondolkozásrendszerben, vagy dinamikus rendszerben ödipális megszállottságnak hívjuk, amikor a lány az apával való szerelmi kapcsolatba fixálódik, és ez végigviszi őt az egész életbe, akkor ő benne egy olyan férfi él, akinek rendíthetetlen meggyőződései vannak, elvei vannak, melyekhez makacsul ragaszkodik, és ezeket rá is próbálja erőszakolni partnerére. A férfiakat irányításra szoruló gyermeteg lényeknek tartja, kiket hagyni kell hősködni, de minden lényegi kérdésben ő dönt. Hát ha szétnéztek a körzetben, mindig lehet találni ugye ilyeneket. Most ennek a tudatossága majdnem nullával egyenlő, tehát akinek ilyen megszállottsága van, az ezt nem fogja felfedezni magába. Mindent föl fog fedezni, de ezt nem. És ugye itt az nagyon gyakori, mikor egy őskép aktivizálódik, összekeveredik például az anima animus a hős archetipussal. Ugye sok ilyen lovak történet, ez történik, amikor a imádott nőért a hős archetipus is harcra száll, összekapcsolódik a animával, a férfi belévő animával, és hatalmas hőstetteket hajtanak végre, ami hát nem biztos, hogy mindig pozitív. Tehát nagyon sokféle variációt sejtett ez az ábra, és amikor ez terápiára kerül, akkor általában a módosult tudatállapotot be kell léptetni, hiszen a tudattalamban a gondolkozás az képi és szimbolikus, racionálisan semmire nem lehet jutni, és egy ilyen megszállottság az egy nagyon hosszú folyamat, módosult tudatállapotban szimbolumokon való munkával lehet csak szerintem, de elég sokan gondoljuk így, ezen túljutni. Most tegyük fel, ha valaki elindul egy spirituális úton, mi történik? Pontosan ugyanez fog történni, ugye meditálni fog, módosult tudatállapotba kerül, följönnek azok a szamszkárák, amik áthatják a viselkedését, ez kiürül, azonosul olyan mintákkal, amik segítik, hogy megváltoztassa a viselkedését, és lehet egy változás, hogy megtörténjen. Tehát itt nem csak pszichoterápiásan jöhet létre változás, de maguk a folyamatok, ha ebbe az ábrába gondolkozunk, akkor elég jól megérthetők. Most itt ugye az ERSZ és az ego tengely mentén ott áramlanak az ősképek, komplexusok, szimbólumok, egyéni élmények és emlékek. Ha kétfele osztjuk a világot, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy van szubjektív és objektív. Most az ERSZ az a szubjektív. És igazi megismerés csak szubjektív úton lehet szerezni. Tehát az egy önállítás, hogy objektivizálható a valóság. A valóság sose objektivizálható, mert akkor tárgyasítjuk. Ugye a tudománynak ez a nagy csapdája. Tehát viszont nagyon szükségünk van az élünknek az analitikus ellenző képességére. Tehát azt nem kell lenézni, az segít bennünket, hogy fejlődjünk. Akkor ezzel eltávolodnánk, és akkor van 6 perc. Ez a gnáni jogának egy ábrája. Hogy lehet az, most egy kicsit jogikusan gondolkozva, hogy változzunk? Ugye van itt egy ilyen terület, hogy manasz. Ez az érzékelő elme. Ez részben megfelel a nyugati ego fogalommal, részben. Ez az a részünk, amelyik reflektál a világra. Tehát az 5 érzékszervek keresztül bejött infókra válaszolunk. Ezek a válaszok rendszerint utólag tudatosulnak, vagy nem tudatosulnak, majdnem automatikusak, reflexzerűek, és az összes érzékszerven bejövő adat ezt a manasz tartományt kezeli. Legnagyobb része lekerül a csittába, a tudattalamba, ugye nyugati értelemben ezt tudattalannak tartjuk, ahol hát az egyéni tudattalant fogja alkotni. A jóga általában aktív tudattalant mond és passzív tudattalant. Az aktív tudattalanunk az, amiben ebben a leszületésben dolgunk van, a passzív pedig azokat tartalmazza, amiket csak nagyon bonyolult és nagy tudatkitágulásban érhető el, de elérhetőek. Tehát, hogy vannak azért hasonlóságok. Na most ide tartozik az érzékszervekhez a jóga szerint a gondolkozás is, mert az is info. Tehát minden, amihez hozzájutunk, az a manaszunkba kerül be. A viselkedésünk nagy része az automatikus, tehát ha repül felém egy tárgy, akkor becsukom a szememet, utólag rájövök, hogy becsuktam, de amikor csukom, akkor nem tudok róla, és tele vagyunk ilyen funkcióval most, ebben nem mennék jobban bele. A következő, ez a barnás színű, az ahamkára, az én. Ugye a emberlétnek talán az egyik fontos struktúrája. A énképző az azt jelenti, hogy valamivel azonosulok, és amivel nem, az nem én vagyok. Tehát a tudatomnak az a része, amivel én azonosulok, az mindig az ahamkarán keresztül jön létre, vagyis amit a manasz érzékel, abból, amit elfogad az ahamkara, az az én tudatom része lesz, amit nem fogad el, az lemegy a csittába. Na most ez az ahamkara sokkal több és sokkal kevesebb, mint az ego a nyugati értelemben. Az egónak tulajdonítanak olyan tulajdonságokat nyugaton, ami manasz tevékenység ebbe a rendszerbe, de bármi lehet az ahamkara része. Tehát például, ha valaki elindul egy spirituális úton, tapasztalatokhoz jut, fejlődik, halad az igazi felé, és az igazit sokféleképp lehet hívni, ez is lehet az ahamkara része, vagyis az én tudatát kitölti. Nyugati értelemben ez mágia, vagy butaság, vagy halandzsa, ugye így ítélik el a nyugati ego fogalomban. Na most van egy nagyon lényegi rész, ez a buddhi, ami a döntéshozó. Hát ugye, hogy tud itt valaki például egy kapcsolatot kezdeni? Hát ott tud, hogy a csittában nagyon erős érzelmek keletkeznek, a csittában lévő szamszkárákból aktivizálódik, és lehet, hogy nyugati értelemben, jungi értelemben egy megszállottság fog kialakulni. Tehát ez a két rendszer nagyon jól kiegészíti egymást, és igazából ugyanarról szól, azzal a különbséggel, hogy sokkal távolabb tud jutni, ugye az Atman ebben a rendszerben az az önvaló, vagyis a bennünk lévő Isten. Megjelenése, ugye ezt Jung Isten archetipusnak nevezte, de ezzel már nem foglalkozott. Hát ha lenne kérdés, akkor azt hiszem egy perc van még. Öt percünk van, lehetne kérdezni. Nagyon felszínesen kellett ezt a sok mindent mondanom, de ha valaki kérdezik, tessék. Tessék, ott volt egy kérdés.
Igen, Mérő Mátyás vagyok, csak a saját megértésem ellenőrzéseként, ugye említette ön azt a két esetet, egy férfi, illetve egy nőnél, ahol az animát megszállja az anya, vagy az animus, stb. Mondjuk, ha ilyen történelmi személyiséget vennénk, mondjuk a férfire, mondjuk Johannes Brahms, az egy jó példa lenne, vagy a nőre az Alma Mária, Mahler, Berfel, ezek jó példák, csak hogy jól értettem.
Igen, hát tehát bele lehetne abban menni, hogy ezeknek milyen fejlettségi szintjei vannak, és valóban a legfejlettebb például keresztény vonalon lehetne a Szűz Máriát nevezni, vagy lehetne valami más nőalakokat, és férfi oldalról is lehet például a Gandhit, egy nagyon magas megvilágosodott szellemiséget, és az egy animus. Tehát, amikor én fiúként mondjuk azonosulnék a Gandhival, akkor a Gandhinak a képe beépülhet az én szerepszemélyiségembe, vagy az én személyiségem fontos részeibe. Tehát lehet a része az animusnak és az animának. De általában egy Gandhinál, most maradok ennél, a Gandhinál ott a hős archetipus is nagyon erősen ebben benne van, tehát ő nem csak egy férfi archetipust valósított meg egy nagyon magas spirituális szinten, hanem a hős archetipusát is megvalósította, amitől hát persze az ő követése elég nehéz, ugye nagyon fejlettnek kell lenni. Tehát egyetértek a példákkal, hogy ezek magasabb szintű és megvalósulások. Igen. Igen.
Ugye ön mondta ezt a két patológiás példát, csak a megértés miatt érdekel, hogy ez a két személy ez mennyire illik, de mindegy, szépen.
Mondjuk, ha lehetne más ilyen, azt lehet mostában látni, hogy én ugyan nagyon ritkán nézek tévét, inkább csak véletlenszerű, de mindig ugyanazt lehet úgyis nagyjából látni. Hogy a mostanában megjelenő animus és anima figurák, az végtelenül primitivizáltak. Ugye amikor például egy hős archetipus úgy jelenik meg, hogy 66 embert megöl és megment egy kisgyereket, ezek elképesztőek. Na most ugye el lehet képzelni, hogy egy 10-12 éves gyerek nézi ezt a filmet, és beépíti a hős archetipusába, beszennyezi ezzel a hőssel. Tehát azért ezek az archetipusok föl tudnak venni infókat. És nagyon nem mindegy, hogy miket veszünk fel. És hát ugye a legerősebben sajnos a szülőket veszik föl, illetve nem sajnos, ha azok a szülők olyanok. Ezért azt lehet megfigyelni, hogy mostában már nem a neurotikus problémák vannak, alig van. Tehát én be akarok mutatni a hallgatónak neurózist, akkor szét kell néznem. Ám de borderline-t, narcisztikus, súlyos, pszichoszomatikus beteget tele van az osztály vele. Tehát, hogy van egy nagyon durva ilyen eltérés, és hát valószínű itt, most nem szeretek jósolgatni, de hát csak a befelé út a megoldás. Tehát az emberiség előbb-utóbb, hát ha egyáltalán életbe akar maradni, akkor a belső értékeket kell aktivizálja, mert a külvilágból jövő értékek, ezek elképesztőek. Hát ugye, ha most megnézzük Magyarországot, mondtam, hogy nem politizálok, ugye egy pszichózis előtti állapotban vagyunk, a hasítás jellemző erre az országra, mert te csak rossz lehetsz, és a másik is azt mondja, hogy te csak rossz lehetsz. De most ezt úgy hívják, hogy hasítás. És a hasítás az a borderline személyiségzavar típusos példája, hogy a két vezér alakunk személyiség struktúrája borderline. Hát ezt, aki egy kicsit ért hozzá, azonnal látja. Tehát, hogy megjelennek ezek a problémák. Most akkor kivel azonosuljunk? Vagy hogy azonosuljunk, tehát nagyon nehéz. Viszont ott vannak belül az értékek, és vannak értékeket közvetítő olyan lehetőségek, tradíciók, amelyek biztosak. Hát ugye itt billeg az emberiség, nem tudom, mi lesz a vége, érdekes lesz, valószínűleg már csak egy újabb leszületésbe számomra derül ki, de nagyon erősen e felé megy a dolog, hogy a belső értékeinket kéne megtalálni. És ez pszichológiailag is így igaz, nincs kifele út, hát már lassan összeérünk, csak befele van út. És hát ez először az ego, és utána az ego mögött lévő igazi értékeket kellene felfedezni. Köszönöm szépen a figyelmet!